Mennyei atyánk, köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy megszólíthatunk téged ezen a délutánon. Köszönjük, Uram, azt, hogy közöttünk vagy, és szólni akarsz hozzánk. Úrunk, az a vágyunk, hogy nyisd meg a szívünket. Kérünk az ördög munkáját, rontsd le közöttünk kegyelmed által, és add, hogy történjen minden a te neved dicsőségére. Amen.
Amen. Kedves testvérek, olvassuk fel Isten igéjét ma délutánra. A Joel próféta könyve első részből. Joel próféta könyve első rész. Ez az Úr igéje, amely Joelhez, Petuel fiához szólt. Hallgassatok ide, ti vének, figyeljen az ország minden lakója. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy őseitek idejében? Beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok pedig az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Amit a hernyó meghagyott, megette a sáska. Amit a sáska meghagyott, megette a szöcske. Amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Ébredjetek, részegesek, sírjatok, jajgassatok mindannyian ti borívók, mert kivették szátokból a mustot. Egy nép támad országomra hatalmas, és száma sincsen. Fogai oroszlán fogak, úgy harap, mint a nőstény oroszlán. Elpusztította szőlőmet, letördelte fügefáimat, lehántotta és szétszórta ágai fehérlenek. Kesereg, mint a szűz, ki vőlegényét gyászolja. Megszűnt az étel és italáldozat az úrházában, gyászolnak a papok, az úrnak szolgái. Elpusztult a mező, gyászol a termőföld, mert elpusztult a gabona, nem termett must, oda lett az olaj. Szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert nincs búza se árpa, oda lett a mezőn az aratnivaló. A szőlőtő elszáradt, a fügefe elhervadt, a gránátalma, a pálma, az almafa, és a mező minden fája kiszáradt. Eltűnt az öröm is az emberekből. Öltsetek gyászt, és sírjatok ti papok, jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok. Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Isten szolgái, mert megszűnt az étel és italáldozat Istennek házában. Tartsatok szent böjtöt, hirdessétek ki, hogy ünnep lesz, gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Isteneteknek, az Úrnak a házában, és kiáltsatok az Úrhoz. Jaj, micsoda nap! Közel van már az Úr napja, pusztulás jön a mindenhatótól. Hiszen szemünk előtt veszett ki az élelem, az öröm és a vígság Isten házából. Elszáradt az elvetett maga földben, üresen állnak a magtárak, beomlottak a vermek, mert nincs gabona. Hogy nyögnek az állatok? Kóborolnak a marhacsordák, mert nincs legelőjük, a jónyájok is sinylődnek. Hozzád kiáltok, Uram, mert tűz égette ki a puszta legelőit, és láng perzselte fel a mező minden fáját. A mezei vadak is hozzád sóhajtoznak, mert kiszáradtak a folyóvizek, és tűz égette ki a puszta legelőit.
Mindenkit ezen a délutánon, akik eljöhettünk az Úr házába az ő igéjét meghallgatni, és hiszük azt, hogy Isten szólni fog hozzánk. Olyan igéket olvastunk fel ma délután, amelyeket lehet, hogy sokszor kikerülnénk. Az a címe a mai igénynek, hogy bűnbánatra készíthető ítéletek. És sokszor szoktunk beszélni Istenről úgy, mint szerető Istenről, ami teljesen igaz. Az ő szeretetéből küldte le az ő fiát a földre, hogy lejön és meghajon érettünk. Az ő szeretete az, hogy most itt lehetünk. Jeremiás úgy fogalmaz, hogy az ő kegyelme, hogy még nincsen végünk. Azt is mondja ugyancsak Jeremiás próféta, hogy nem szíve szerint veri és szomorítja az emberek fiát. Viszont az ő szeretete az is, ha megenged néha keményebb dolgokat az életünkben, és mindezt azért teszi, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Hogy esetleg megállítson a romlás útján, vagy ha már az övéi vagyunk, akkor közelebb vonja az életünket hozzá. Izrael népének az életében gyakran olvasunk olyan eseteket, amikor eltértek Istentől, bálványokat imádtak, és Isten ellenséget engedett meg az életükben, vagy fogságot, mert nem hallgattak a jó szóra. És gyakran hallottunk olyan bizonyságtételeket is, amikor arról beszéltek testvéreink, hogy egy-egy baleset, egy-egy betegség, egy-egy nehézség által Isten megszólította az életüket. Isten, amikor ezt teszi, akkor nem szívesen teszi. Nem gyönyörködik abban, hogyha ilyeneket kell megengedjen. De van olyan, amikor csak így tud megszólítani némelyeket. Amikor azt azért teszi, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Hogy feleszméljünk. Mi emberek olyanok vagyunk, és ezt magamon is észrevettem, hogy nagyon nehezen ismerjük be azt, hogyha vétkeztünk. Könnyebb bármit tenni, sokszor könnyebb bármit tegyünk, mint azt, hogy elismerjük, hogy igen, vétkeztem. Igen, csak ugyan megbántottam Istent, és a vétkem miatt a halál lenne a sorsom, ha Isten nem könyörülne rajtam. De Isten előtt nem szégyen, ha igazán megbánjuk bűneinket. Azt mondja a Zsoltáros, hogy a töredelmes és bűnbánó szív szívet Isten kedveli. És az az imádságom a mai délutánon elsősorban a magam részére, hogy Isten segítsen arra, hogy soha ne térjek napirendre könnyen a bűneim felett. Soha ne legyen nekem mindegy az, hogy hát elkövettem valamit Istenem, de hát ő úgyis megbocsájt. Hanem tudjak a szívem mélyéig megszomorodni. Joel próféta azt mondja ugyancsak ő a második részben, hogy a tornát és az oltár között sírjanak a papok. Hogy szenteljetek bőjtöt, olvastuk ezt az ígét is, és szomorodjatok meg a bűneitek miatt. Azt vettem észre a magam életében legalábbis, hogy sokszor olyan könnyen napirendre térek a bűnök felett. Azt mondom, hogy Isten megbocsájt, bocsánatot kérek, és tovább megyek. De vajon igazán megbántam-e azokat? Mert Isten csak azt tudja megbocsájtani, ami igazán megszomorít. Ami miatt igazán bánkódom, ami miatt igazán fáj a szívem. És hogyha csak ugyan úgy látom a bűneimet, ahogy ő látja azokat, ha úgy látom a saját magam életét, ahogy Isten lát engem, akkor ő megbocsájt. Megtapasztaltatja velem és velünk az ő kegyelmét, az ő szeretetét. És biztos vagyunk itt többen olyanok, hála Istennek, sokan vagyunk olyanok, akik megtapasztaltuk már az ő megbocsátó kegyelmét és szeretetét. De hadd vizsgálja meg ismét az életünket. Vajon nem elette be a por azt az élményünket, amit vele együtt átéltünk? Vajon nincs-e szükség ismét arra, hogy megújítson bennünket? Nincs-e szükség arra, hogy megújítsa a mi odaszánásunkat? Vajon nem-e hozott be az ördög az életünkbe olyan dolgokat, amelyeket régen már megtagadtunk? Amelyeket elhagytunk? Vajon hogy állunk a neki való odaszánással? A vele való közösséggel? Mennyire jövünk hozzá forróan és hűségesen? Vagy csak olyankor, amikor esetleg nehézségeket enged meg, akkor forróban imádkozunk? Amikor pedig talán nincs felhő életünk egén, akkor olyan könnyebben mennek az imák, olyan könnyebben mondjuk azokat Istennek. Ezeket a gondolatokat, amelyeket említek, ezeket Isten elsősorban nekem mondta. És az ő mércéje nem változott. Amit kijelentett a Bibliában ezelőtt 2000-3000 évvel, ugyanaz maradt. És habár azt mondjuk most, hogy a kegyelem korszakában élünk, de Isten szeretetteljes, kegyelmes Isten, ez igaz, de igazságos Isten, és éppen úgy gyűlöli a bűnt, mint ezelőtt. Adjon nekünk kegyelmet arra, hogy mi is úgy gyűlöljük a bűnt, és úgy lássuk a bűneinket, mint ő. És amikor esetleg az ördög becsap, akkor úgy viszonyuljunk, úgy jöjjünk hozzá, ahogy ő azt elvárja. Ahogyan jönnünk kell hozzá. Joel prófétának a könyvében bíztatást is olvashatunk aztán később, örömteli ígéreteket az Isten népéhez, amely megtér. És az fogalmazódott meg bennem, hogy szükségem van arra, és szükségünk van arra, hogy Isten a kapcsolatunkat, a vele való kapcsolatunkat éberen tartsa. A vele való kapcsolatunkat mindig melegen tartsa. És komolyan vegyük az ő igéjét. Azt mondja itt az ige az első versekben, hogy vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg e földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Arról olvastunk, hogy Isten megengedett az ő népének csapásokat, természeti csapásokat. De ő, amint mondtam, már ebben nem gyönyörködik. Viszont ezt is az ő atyai szeretetéből teszi. És a mai délutánon hála neki azért, hogy még szól hozzánk, az ő igéje által. Kellemes körülmények között hallgathatjuk az ő igéjét. Van fedél a fejünk fölött, nem érintett az árvíz, nem érintettek különféle természeti katasztrófák, Isten még az ő kedves hangján szól hozzánk. Legyünk engedelmesek az ő hangjára, és ne keressünk kibúvókat. Hajlamosak vagyunk arra, hogy kibúvókat keressünk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy esetleg másra kenjük a bűnt, vagy elmondjuk azt, hogy miért nem én vagyok a hibás. Miért nem nekem szól az ige? Miért másnak szól ez az ige? Amikor az Úr jelenlétében jövök, azt tapasztaltam, hogy amikor engedem azt, hogy Isten az ő jelenlétébe vonzon, amikor betölt az ő igéjével, akkor mindig rámutat az életemben olyan dolgokra, amelyek neki nem tetszenek. És van olyan, amikor komolyan meg kell azt harcolni, hogy olyan nagynak lássam a bűnt, mint azt Isten látja. És úgy jöjjek hozzá, mint először. Mint mikor először összetörte a szívemet a bűneim miatt. De azt is megtapasztaltam, hogy ilyenkor, ha ezt engedem az ő munkáját, hogy kiteljesedjen az életemben, akkor ő megbocsájt, és újból megbátorít, és újból tovább küld az én utamon, ahogy mondja a komornyikról az ige, örömmel. Ő ma sem változott. És ma is ugyanaz az Isten, aki volt 2000 évvel ezelőtt, 3000 évvel ezelőtt, a Joel proféta korában, ő ma is ugyanez. És ma is ugyanezt szeretné tenni. Szeretné megtapasztaltatni velünk azt, hogy élő Isten, hogy ránk nehezíti bűneinket, hogy ránk terheli a mi hűtlenségünket hozzá, de nem csak ennyi, nem csak ránk terheli bűneinket, hanem meg is bocsájt, és felruház új erővel. És meglátszik az életünkben, hogy igen, nem csak vasárnap volt, és a gyülekezetben voltunk, hanem találkoztunk Istennel, és személyesen szólt hozzánk. Azt mondja talán Ámos próféta, hogy Isten éhséget bocsájt majd a földre az ő ígéje után, és futnak napkelettől napnyugatig, és nem találják. Most még az ő ígéje nyitott. Most még szól az ő ígéje. Most még nem vagyunk ebben a helyzetben. Becsüljük meg, és adjunk hálát azért, hogy ő most még szól hozzánk. Köszönjük meg azt, amit már szólt, és könyörögjünk azért, hogy ne keményítsük meg a szívünket az ő ígéje előtt. Még akkor is, hogyha esetleg volt már az életünkben döntés, ha már megragadta az életünket, de engedjük azt, hogy ő szóljon hozzánk az ő szent lelke által. Sokszor, hogyha magunkról alkotunk véleményeket, és azt nézzük, hogy az én életem milyen, akkor becsapjuk magunkat. De ha engedjük azt, hogy Isten vizsgálja meg az életünket, ha engedjük azt, hogy ő mondja meg a véleményét rólunk, és bennünket érdekel az ő véleménye, akkor megmondja a véleményét, és kész változtatni rajtunk. Legyen az az imádságunk, hogy nyissuk meg a szívünket előtte, és legyünk készen, ha kell, bűneinket megbánni, ha kell megújulni, ha kell, akkor engedjük azt, hogy munkálkodjon és tisztítsa meg az életünket. Hogy ne legyen hiába való a ma délutánunk, mert ő neki az a célja, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Az a célja, hogy az ő népe újabb elszállással és erővel menjen tovább az ő útján. Ilyen gondolatok között legyünk tovább is az ő házában, és adja az Úr, hogy ne legyen hiába való a mai délutánunk, hanem hadd áldja meg ő azt a számunkra. Most még énekelni fogunk egy éneket, vagy énekverset, utána pedig egy szolgálatot kérünk Kiskasza Katalin testvérünk részéről.
Akarok. Nem hordom tovább a halál fekete bélyegét, nem gyászolom többé a lelkem kínos életét. Nem leszek többé rabja szennek nyomornak, melynek a lélek érzi kínjait a pokolnak. A lelkem békét keres, boldogságét csóvárok. Én élni akarok. Én élni akarok, le akarom rázni a bűn halál rabbilincsét, fel akarom venni a lelkem hófehér öltönyét, és irgalmas tiszta szívvel hirdetni akarom a megváltást, az üdvöt, a kegyelmet várom, hogy szenvedőket menthessek meg, ez legyen a dolgom. Élni akarok, élni akarok. Megutáltam az üres, céltalan bús életet, mely csak nyomor szűr, a kárhozat, melyben vezet. A munka sok, az Úr küld nekem, mennem kell gyorsan, hogy eleget tegyek a rám bízott munkában. Nem nyugszom, mert felém a győzelem napja ragyog. Én élni akarok. Én élni akarok, mert az élet királya Krisztus megváltott engem. A sátánnak uralmát, a bűnt legyőzte bennem. Adott nékem örömöt, békét, áldást, reményt. A világ élvezetekkel többé kezet nem fogok. Én élni akarok. Én élni akarok. Élni, de nem magamnak, nem a múló vagyonnak, hanem életem eszményképének Krisztusnak. Az ő szolgálatában állítom életem, parancsszavára mentem az elveszett lelkeket, hogy a kínok helyében szülessen béke, öröm, remény, megelégedés, mosoly és áldás, hogy a lelki betegek, árvák, vakok, szegények és elhagyatottak mind üdvösséget nyerjenek. Akkor majd a szívemben az üdv napja felragyog. Én élni akarok. Amen.
Ismét énekelünk, utána pedig I. és Anna Mária szolgálatát kérjük.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és hozom a Szombathelyi gyülekezet üdvözletét. Nagyon örülök, hogy egy kis vagy sok időt töltettem itthon, mert ez a harmadik vasárnapja. Nagyon jó volt itthon lenni. A bizonyságtevésem igazándiból a bibliaórai igéhez kapcsolódik, ami a gyereknevelésről szólt. És azt szeretném megosztani a testvérekkel, hogy az utóbbi egy évben, egy kicsivel több mint egy évben, mire tanított Isten azóta, hogy édesanyja vagyok. Az alatt a 9 hónap alatt, míg vártuk a kislányunk érkezését, nagyon sok gyereknevelési könyvet olvastam ki. És ezek a könyvek, aki olvasott, az tudja, hogy tele van nagyon remek ötletekkel és nagyon jó tanácsokkal, és ezeket úgy magamnak szépen el is raktároztam. Aztán úgy nem vallottam be magamnak, de úgy a szívem mélyén úgy éreztem, hogy hát igazándiból be vagyok biztosítva, biztonságérzetem volt, hogy ezeket majd jól fogom a gyakorlatba is beültetni. És magabiztosan léptem be ebbe az új szerepkörbe. Aztán megérkezett a kislányunk, és neki nagyon-nagyon örültünk, de mindent megváltoztatott az életünkben. El kellett fogadnom azt, hogy kétszeresen kell figyeljek, odafigyeljek mindenre, és rajta kívül körülbelül fele, vagy még kevesebb időm van más dologra. Tartott egy kis időben, amíg beleszoktam ebbe az új szerepkörbe, és megpróbáltam ezeket a megtanult, vagy elraktározott ötleteket a Szofi kis életébe is alkalmazni. Hát, nem minden működött. És először jókat nevettem a kudarcaimon, aztán ahogy nőtt Szofi, és próbáltam egyre inkább ráerőszakolni az akaratomat, el is keseredtem a kudarcaim miatt. Mi is, mint minden hívő szülő, megpróbálunk Isten szerint élni, és meg akarjuk próbálni Szofit Isten szerint nevelni a gyermekünket. És rádöbbentem nagyon sokszor, hogy én ehhez nagyon-nagyon kevés vagyok, és alkalmatlan. Visszaemlékszem arra, hogy a főiskolai évek alatt olvastam egy könyvből talán egy nagyon jó idézetet, amit azóta is nagyon sokszor az emlékezetembe idézek, ami körülbelül így szólt, így hangzott, hogy amikor Isten melléd rendeli a társadat, akkor olyan, mintha írna egy kísérőkártyát, amin ez áll. Itt van egy emberméretű tükör, akiben megláthatod, hogy milyen vagy valójában. Na most a kis családomban már 2 emberméretű tükör is van, amiben minden nap belenézhetek, és megláthatom, igazán megláthatom, hogy milyen ember vagyok. Megláthatom azt, ha türelmes vagyok, vagy ha türelmetlen. Ha békességem van, vagy ha békétlenem vagyok. Megláthatom a bűneimet, megláthatom a hibáimat. Egyik alkalommal, amikor nagyon el voltam keseredve az aktuális kudarcom miatt, akkor elmondtam ezt egy olyan embernek, aki az életem során már nagyon sok remek tanácsot adott, és ő azt mondta nekem, Anna, borulj le, és imádkozz. Ne próbálja magad eszére támaszkodni. Kérd Istent, ő majd segít. Hát nem mondom azt, hogy megleptek a szavaim, addig is imádkoztam én, de valahogy nem gondolkoztam el úgy, és megpróbáltam tényleg a saját magam esze és ereje szerint nevelni a gyermeket. És akkor leborultam, és őszintén sírva megpróbáltam mindent kiereszteni a kezemből, és átadni Istennek az irányítást. És hogy azóta változott-e valami? Nem tudom. De bennem megváltozott valami. És úgy érzem, hogy Isten a kudarcaimat azért adta, hogy alázatban tartson. Azért adta, hogy megérezzem, mennyire a kegyelmére szorult ember vagyok. És ha valami jól sikerül, ha valami összejön, amit szeretnénk, akkor látom azt, hogy ez is csak kegyelem. És nem a mi okoskodásunk, vagy a mi erőnk, mi eszünk, gyümölcse, hanem csak az Úr kegyelme. És ha valami nem sikerül, az is kegyelem, mert közelebb van magához. És megtanít arra, hogy benne bízzak. hogy azóta vannak kudarcaim. Persze, hogy vannak. És biztos, hogy ahogy fog nőni a kicsi lányunk, egyre több és több lesz, gondolom én. De szeretném rábízni az életemet Istenre, és szeretném kiengedni az irányítást a kezemből. Szeretnék alázatban maradni, és szeretnénk tényleg lányunkat az ő akarata szerint nevelni. Az utóbbi időben nagyon-nagyon sokat jelentett nekem egy ige szakasz, egy nagyon-nagyon közismert szakasz, a Filippi 4. negyedik verstől a 7. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az a vágyam, hogy a családom tényleg a béke szigete legyen. A férjem számára, a gyermekünk számára, a család többi tagjai számára, az idegenek számára. És Isten megígéri ezt a minden értelmet meghaladó békességet, ami megőrzi a szívünket és a gondolatainkat, de feltételhez szabja. Először is ahhoz, hogy örüljünk, mindenkor örüljünk, minden körülmények között. Akkor, hogy legyünk szelidek, legyek szelid. Olyan szelidség, ami a kívülállók, más embereknek is föltűnik. És azt is megmondja, hogy miért. Azért, mert ő közel van, mert az ő napja közel van. És azt is mondja, egy másik feltétel azt, hogy ne aggódjunk, ne aggódjak, és minden egyes kérésemet hálaadással tárjam elé, hálával jöjjek. És akkor, ha én megteszem az én részemet, ha mi megtesszük a mi részünket, akkor ő is adja majd az ő minden értelmét meghaladó békességét. Szeretnénk elénekelni egy éneket, ez németül lesz. Ez az ének nagyon-nagyon sokat jelentett nekem, jelent azóta is, amióta egy kicsit is értem ezt a nyelvet. Majd mindjárt fordítok belőle néhány sort. Az ének arról szól, hogy van egy feltétel nélküli szeretet, ami mindent elhoz, mindent elhordoz és mindent megbocsájt. Van reményünk, ami minden egyes időt túlél. Van megbocsátás az ellenségeknek, és van igazi béke a veszekedés után. Van megbocsátás a legnagyobb vétkeknek is. És van mindig új kezdet. És van csodálatos gyógyulás. És van igazi... Van igazi mentés a bajban, és van vigasztalás a fájdalmak és a betegségek között, és van örök élet a halál után, és lesz majd egy mennyegzői ebéd, amit Jézus Krisztussal, Isten fiával fogunk eltölteni. És a refrén pedig arról szól, hogy ő az egész történelemnek a középpontja, és ő a horgony az időben. Ő a kezdete minden időnek, és ő a célunk az örökké valóságban.
Bedienungs lose Leben, wie alles trägt und nie vergeht, und unerschütterliche Hoffnung, die jede Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Versöhnung selbst für Feinde und echte Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jeder Zeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. von Himmel hier auf Erden. Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichten. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens. Unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Es gibt die
wunderbare Heilung. Die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden. Ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle. Für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer. Mit Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens. Und unser Ziel in Ewigkeit. Unser Ziel in Ewigkeit.
Az én korosztályom jövő vasárnap fog szolgálni, csak már nem leszek itthon is. Ezért, hogy elmegyek egy meghatározatlan időre a családom tagjai közé, szerető környezetbe, gyülekezetbe, és ez alatt sok minden történhet, és nagyon megható volt számomra, ahogy Békás testvér elbúcsúzott a gyülekezettől, és nem tudhatjuk, hogy mi történik velünk, de ahogy családunk egyik gyermeke elmondta, hogy Évike minket nem választhat el semmi, még határok se. Olyan csodálatosan fogalmazta meg, ennek alapján én is mondhatom, hogy itt leszek, és imába is kérem a testvérek támogatását, és én is úgy napjában, mivel most már van internet, mindig tudom, hogy mi történik itthon, és én is kérem a testvéreket, hogy imádkozunk egymásért, és az a szeretet kössön össze bennünket, és a versem is arról szól, hogy bármikor kimehetünk ebből a kertből, amiben most vagyunk, és legyünk készen, hogy az Úr adja, hogy teremjük a Szentlélek gyümölcsét ott, ahol élünk. A csoda kert. Egy csoda kertről olvastam egyszer. Bemehetett oda minden ember. Különleges, híres volt ez a kert. Ki, amit akart, ott mindent meglelt. Kövében arany, tavában gyémánt, mindent kaphatott ingyen, amit kívánt. Pihenőt talált árnyos fák alatt, sokféle gyümölcs, finom jó falat. Megfigyeltem, hogy ebben a kertben mindenkit csak egyszer engedtek be. De este, ha szürkülni kezdett, a csodakertből távozni kellett. És pedig fájó, de üres kézzel semmit a kertből nem vihettek el. Leszállt az este, tódult ki a nép. A nagy kertész szolgája odalép. Mit viszel? Egy gyümölcs csupán. Visszadobta, és mehetett tovább. Jött a második. Hát te mit viszel? Egy kövecske. Nem viheted el. És így ment tovább. Minden ott maradt. Zúgolódó is, nem mondom, akadt. Aztán jött egy ifjú dalolva, szépen valami írás volt a kezében. Zengte a kert dallama árját, gyorsan ketten is az útját állják. Mit viszel, mi van a kezedbe? A kert urát szedtem dicséretbe, ki ennyi jót, szépet tudott adni, az ő nevét magasztalva megyek ki. Nem vették el tőle, elvihette, mert ezt a kert uráért tette. Leszáll az este, mi is elmegyünk. Az életkertjéből el annyit viszünk, amennyi dicséret szívünkből fakadt, amennyi jót tett Jézusért akadt. Elszáll életünk, elénk áll a halál. Mit viszel? Minden itt marad, nem vihetjük el. De egyet igen, egyet elvihetünk. Csak azt az egyet, mit Jézusért tettünk.
mindenkit köszöntünk, aki azzal a vágyal jött, hogy az Úrral találkozzon. Az nem csalódik. Hát milyen jó, ugye, nagy áldás az internet, meg az a modern eszközökkel lehet a kapcsolatot tartani. Azért azt mondanám azoknak, akik elutaznak, vagy hosszabb időre távol vannak, a gyülekezeti honlapon van egy ilyen üzenőfal is, ahol lehet üzenni, írni haza egy meleg köszöntést, vagy bármilyen üzenetük van, ezt lehet használni, úgy, ahogy a Nelike testvérnő is használta ezt, és köszöntjük őt is szeretettel. Ha van valaki, aki köszöntést hozott, el volt utazva, vagy máshonnan jött, most alkalmat adok, hogyha szeretne egy köszöntést átadni a gyülekezetbe.
Most én vagyok az üzenőfal, személyesen hozom a Hecke Piroska üzenetét, ugyanis őket otthon hagytam, én meg eljöttem ide a helyébe, Németországba, persze, ott van a családom körében, lányomra és unokámra vigyáz, és így kaptam helyet, hogy őt együtt helyettesítsen, ő meg engemet ott. Nem is készültem, de azért örömmel el szeretnék mondani egy olyan dolgot, ami a családunkban történt. A Piroska megérkezése óta a férjemre nagyon jó hatással van, és a férjem azóta eljött a gyülekezetbe, Németországba, igaz, nem jött be, de már ott van az ajtóban. És hallgatja, ahogy bibliázunk, énekelünk, nagyon érdekli a férjemet, és ez már egy nagyon jó jel. És hálát adok az Úr Jézusnak először is, a Jóistennek, és a testvéreknek, köszönetet mondok, imáikért, mert az erdélyi Béla testvérnek sokszor írtam, most imádkozzatok értünk, mert nagy szükségem van a támogatásra, és hát ezt szerettem volna elmondani. Azon kívül a gyülekezetünk, a mindenki gyülekezet üdvözletét hozom, és...
tagú gyülekezetnek a közöntését hozom, ugye nagy gyülekezet testvérek. De az Úr Jézus azt mondta, hogy ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, én ott vagyok. Marosárpatakon voltam az elmúlt héten, és az ott lévő cigánynegyedben, Szerbiának hívnak, ott van segítettünk ötöd magammal, akik mentünk innen építeni egy kis imaházat. Egy 4x6-os méretű imaház ez, és annak a falát építettük fel. Megtapasztaltam az életemben a 103. Zsoltárnak az igazságát, mikor azt mondja a Zsoltárnak, hogy megújult ifjúságod, mint a sasé. Ezelőtt 2 héttel kínlottam a szívemmel is, nem kaptam levegőt, éjszaka sétáltam kint az udvaron, mert kevés levegő volt van a szobában, és úgy el voltam kenődve, hogy mint hívtak, hogy menjek, hívtak Abigailék, hogy nincs, aki csinálja a munkát, jön a tél, nincs hova összegyűjjenek, és úgy aggódtam, hogy hát hogy menjek én oda, mit tudok én ott csinálni? Na, sikerült munkatársakat találni, mondom, elviszem őket, és aztán majd én ott nézem, hogy dolgoznak. És az Úr olyan erőt adott, hogy tudtam taposni a sár gumicizmába, tudtam hordani a téglát, és felépült a fal, a kis imaház. Köszöntik az ott lévő testvér, nem csak az a 3 tag volt ott, aki a gyülekezetnek a tagja, hanem voltak Abafájáról, Körtefájáról, és máshonnan még Borzási István testvér is oda került valahogy, és mind akik ott voltunk, és beszélgetünk, kívánják az Úr áldását a szakmai gyülekezet.
Köszönjük szépen!
Thank you.
ahogy hallottam az éneklést, arra gondoltam, hogy milyen jó, ha valaki több nyelvet is ért. És érti, hogy hogy hangzik egy ének, vagy ha prédikálnak, vagy ha beszélnek. Minden nyelven másképpen fejezik ki az emberek magukat. Két héttel ezelőtt egy olyan konferencián vettünk részt Svájcban, ahol angol nyelvű volt a konferencia, de azért nagyon sok európai országból vettek részt misszionárusok, testvérek, és a nyelvek kavalkádja olyan érdekes. És amikor Balkánon is jártam, egy-egy szót, mikor elcsíptem az énekből, és megértettem, hogy jó leső érzés volt, hogy na, valamit megértettem, erről lehet szó ebben az énekben. Hát erre nem lesz szükség a mennyországban, mert ott mindenki fogja érteni. Milyen csodálatos is lesz az. Nem tudom, hogy fog történni, de az, akivel itt nem értettünk szót, vagy ha nézzük az írásokat, én például májusban tudtam meg, hogy a grúzok például azt az ilyen karikás írást használják, nem pedig a latin ABC-t, és csak néztem, hogy tudják kibogozni abból a sok apró karikából, az minden karika mást jelent az ő nyelvükön. És majd ott a mennyországban mindenki szót fog érteni, és egy nyelvet fogunk beszélni, vagy énekelni, ezt meglátjuk, hogy milyen szép lesz az. Ez már egy nagy csoda lesz. Itt a Földön nem tud ez megtörténni, csak a mennyben. Vajon meghalljuk-e az Úrnak a szavát, amikor szól hozzánk? Ha németül vagy angolul szól, nem tudom, értjük-e, de ha magyarul szól hozzánk az Úr, akkor értjük-e? Vagy ha Isten egy olyan nyelven szólít meg, univerzális nyelv, amit minden nép megérthet. És a mai igénk egy ilyen univerzális nyelvet mutat be, amin keresztül Isten szólt, és mindegy, hogy ki milyen nyelvet beszélt, megérthette, mert Isten aprócska állatokat használt fel arra, hogy üzenetet mondjon el. Sáskákat. Talán nincs szebb hely az Ószövetségben, az egész Bibliában egy ilyen szép leírása a sáska járásnak, vagy sáska hadjáratnak, mint itt a Joel próféta könyve első részében. Ez nem csak egy képletes beszéd, ez szó szerint szépen leírja, hogy mit hagy maga után a sáska járás. Nem tudom, találkozott-e valaki közülünk sáska járással, de amit itt leír a Bibliában, annyi elég tudni a sáska járásról. A Jóisten gyakran használt fel nem csak sáskákat, hanem más állatokat, rovarokat is, azért, mert üzenni akart az embernek. Tudnánk néhány példát említeni erre? Szamarat. Mikor? A Bálám esetében. Igen, amikor beszélt a szamár, így van. Köszönöm. Más esetben. Így van. Medvéket is felhasznált az Úr, és nagyon kemény leckét adott fel, ugye? Elizeus idejében. Más. Hollók. Ugye? Hollók táplálták Illést. Más. Oroszlán megölt a prófétát. Igen. Más esetet tudunk-e még? Tessék?
A hangyától.
Menjünk tanuljunk szorgalmat, és kérem most.
Jónást, a cethalt.
Igen, a cethalt is felhasználta a Jóisten. Nem mondott semmit, csak harapott, és nyelt. De olyan nagy üzenet volt benne, ugye? Más esetet tudunk-e még? A kakas. Milyen komoly prédikáció volt. Megszólalt a kakas, Péternek nem kellett se Billy Graham prédikáljon, se Vladimir pusztán testvér. Egy kakas szóra Péter olyan bűnbánatot tartott, hogy példát hagyott, azóta 2000 éve gyakorolhatunk ilyen bűnbánatot. Hát még tudunk-e? Igen, hát a vészkígyó már igen, megformázott volt, de azelőtt a mérgeskígyókat, ugye Isten felhasználta a büntetésre. Sok példát tudnánk elmondani. A Jóisten megtalálja mindig azt az eszközt, amin keresztül üzenjen. És Isten nem riad vissza semmilyen eszköztől, azért, mert szereti az embert. A kakast oda küldte, mert szerette Pétert, hogy figyelmeztesse őt, és emlékeztesse, és bűnbánatra késztesse, és ugyanúgy említhetnénk bármilyen esetben, Isten ehhez az eszközhöz folyamodott. Hát lehet, hogy a Jóisten fel kell használjon ilyen rendkívül eszközöket is, hogyha nem halljuk magyarul az ő szavát. Amikor bűnbánatra szólít fel, amikor megszólít minket gyönyörű, szépen megszerkesztett prédikációk által. Csak erről a szószékről hány gyönyörű, szépen egzegézis alapján hermeneutikailag tökéletes prédikációkat használhatott fel Isten és szólt hozzánk, de nem hallottuk meg az ő szavát. És ime most pedig elküld egy sáska hadat. Ez aztán egy prédikáció. Mondtak valamit a sáskák? Csak ettek. Csak ettek. És ahogy ellepte az ég besötétült, amikor jött ez a nagy had, és minden, ami zöld volt, elkezdtek harapni és rágni, és azt mondja, hogy ó, az oroszlán foga semmi amellett, pedig piciny rovar az egész, és micsoda pusztítást hajtott végre. De vajon mit üzen a sáskajárás? Mit akar Isten üzenni? Mit üzent Izrael népének? De vajon Isten szeretne hozzánk szólni? Néha állatokat, rovarokat, de eseményeket használ fel a Jóisten azért, mert üzenete van a mi számunkra. Hát én gondolkoztam rajta, hogy mit lehet ebből prédikálni. Én csak azt szeretném elmondani, ami az Úrtól van, és semmi többet nem akarok hozzátenni. Először is én úgy értettem meg, hogy Isten a tökéletességnek az Istene. Ő az egyensúlynak az Istene. Amikor megalkotta ezt a világ mindenséget, egyensúlyba helyezte azt. És azzal ért véget minden nap, hogy imé jó minden, és látta az Isten, hogy jó. És ezzel befejeződött. Szépen, tökéletesnek, egyensúlyba teremtette meg a világot Isten. És ugye akik tanulták az iskolában már a biológiai egyensúlyt, hogyha felborul a biológiai egyensúly, akkor bizonyos fajok elszaporodnak. És az egyik magyarázat az lehetett, hogy felborult a biológiai egyensúly, azok a fajok, amelyek a sáskákat kellett volna pusztítsák, azok valahogy eltűntek, és a sáskák nagyon elszaporodtak, mert nagyon szapor a rovar, és aztán ennek következménye volt. És ezzel Isten üzent, hogy vigyázzatok, az egyensúlyt felborítjátok, annak mindig következménye van. Mindig következménye van. Ha beleavatkozunk azokba a törvényekbe, amelyeket Isten lehelyezett, aminek az alapján működik ez a világ, annak mindig következményei vannak. Beszélnek az emberek globális felmelegedésről, különböző dolgokról, figyelmeztető jelekről. Hát ezek is részei annak, ami a Bibliában van. De nem erről szeretnék beszélni. Jöttek a sáskák, és mindent felfaltak. És azok az emberek, akik látták, hogy az év termése néhány perc alatt oda van, fogták a fejüket, és azt mondták, mi lesz velünk? Mert a sáskák nagyon szorgalmasak, és nagyon alapos munkát végeznek, és csak utána álltak tovább. Lehet, hogyha mi most kellene ez ellen védekezzünk, azt mondanánk, hogy hát megvan a megoldás. Szólunk Balogh Józsi testvérnek, jön a cégével, és végezzel a dolgát, és ki kell írtani őket, mérget használni, vagy azt mondanánk, megoldjuk másképpen, másképpen a kérdést, előrehozott választásokat kell kiírni, mert nem megy minden, szétrágtak, mint a sáskák, nem maradt már semmi ebben az országban, és különböző módszereket lehetne, IMF vagy nemzetközi valutaalap hitelhez folyamodjunk, mert valahogy fedezni kell ezt a kárt, vagy menjünk a biztosítókhoz, a biztosítónak fedeznie kellene, és megpróbálnánk ezt megoldani, ezt a helyzetet. És egyszer csak jön Isten, és azt mondja, álljatok meg, mert én szóltam hozzátok a sáskákon keresztül. Ti most ne a panasszal foglalkozzatok, és ne a helyzet megoldásával, hanem nézzétek meg, hogy én szólok most hozzátok, mert valahol baj van. És pedig a sáskák most ezek a bűnbánatról beszélnek nektek. Tartsatok bűnbánatot, mert most az lenne a megoldás, és az hozza a megoldást a ti számotokra. Nagyon szépen le van írva ebben a részben, és Mihály testvér az énekeket is összhangba válogatta, vagy válogatták össze ma délutánra. És bűnbánatot nem azért kell kimondottan tartani, mert most ez van előírva ma délutánra. Ugye? Nem lehet előírásra, vagy beprogramozni, hogy most bűnbánati hetet tartunk, és megbánjuk a bűneinket. De amikor Isten megszólít, akkor ezt tenni kell. Mert akkor csak ez az egyetlen megoldás az igazi. Sok más megoldást lehetne keresni, de nem az igazi. És mivel Isten szeret, ezért ma délután is azt mondja nekünk, hogy az igazi megoldást keressétek. De hogyan tartsunk bűnbánatot? Csak három alapelvet szeretnék elmondani, ami az ígében van benne. És persze csak azok fogják megérteni, akikben Isten szent lelke elvégezte, hogy itt van ennek az ideje. Az egyik alapelv, amit itt látok, és amúgy a Biblia tanításával egybe cseng az, hogy a bűnbánat az oltárnál kezdődjön el. Az oltárnál kezdődjön el a bűnbánat. Az ember számára a logikus megoldás az, hogy kezdjük ott a bűnösökkel, akik olyan nagy bűnöket követnek el. Szintén az este elhangzott egy példa arról, hogy évente egyszer tartanak ilyen felvonulást Bukarestben is, divatba jött, azok számára, akik másképp élnek, másképp gondolkoznak, és másképp öltözködnek, és átműtetik magukat, és tartanak felvonulásokat az utcákon, hogy ne mondjam, hogy nevezik őket. És azt mondja, hogy az egyik testvér éppen bevásárolni ment, és látta ezt a felvonulást az utcán. Jöttek a gárdisták, és kövezték őket, dobálták az utcán. Azt mondja, engem is elkapott a szent hév és a szent buzgalom, és felkaptam egy követ, és én is hozzájuk vágtam. És mindjárt az első reakciónk az, hogy tisztogatni vagy a bűnbánatot ott kell megkezdeni a végen valahol. A legbűnösebb emberek kezdjék meg. Milyen bűnös ez a világ? Ezzel szemben Isten azt mondja, hogy ne ott kezdődjön, és nem is ott fog kezdődni. Mert ha az oltárnál nem kezdődik el, akkor oda nem fog eljutni soha. És ez egy örök bibliai alapelv. Az oltárnál azt mondja, öltsetek gyászt, és sírjatok, ti papok, jajgassatok, kik az oltárnál szolgáltok. Azt is elmondja ez az ige szakasz, hogy elfogyott az étel és ital áldozat az oltárról. Na most, hogyha megnézzük, Mózes második és harmadik könyvében le van írva ugye az áldozatoknak a rendje, az étel és ital áldozat, ez nem volt kötelező áldozat. Ez egy önkéntes áldozat volt. Az Isten gondviselésének az elismerését fejezte ki. Az Isten hűségét fejezte ki, és amikor étel és ital áldozatot vitt valaki, ezzel imádta, magasztalta, dicsőítette Istent azért, hogy ő hűséges volt hozzá, és gondoskodott róla. És lassan elkopott az oltárról ez az áldozat. Nem hoztak többet, sem étel, sem ital áldozatot Isten elé. Mert nem volt kötelező. És akkor, mikor kezdjük észrevenni, hogy csak a kötelező dolgok működnek bennünk, vagy a lelki életünkben, ott baj van. Ha már nem köteleznek, ha már nem muszáj, akkor én is visszahúzódok. Ezzel szemben Isten azt keresi, ami a szíved mélyéből jön. Nem az, amit a gyülekezet, vagy ami felekezetünk tanítása előír, hanem ami őszintén a szíved mélyéből fakad, és azt mondod, Uram, itt a szívem, hozom eléd az oltára. És alig várom a vasárnap reggelt, hogy eljöhessek az Úr jelenlétébe, mert hozom a szívemet. többet, mint amennyit kérnek a testvérek. Amikor már a szívünk mélyéből nem jön semmi az Úr felé, akkor baj van. És azt mondja az ige, hogy az oltárnál kezdődjön el. És azokkal, akik az oltár körül szolgálnak és szorgoskodnak, velünk kell elkezdődjön, akik az ígét szóljuk, akik az ígét tanulmányozzuk, akik tanítjuk az embereket, akik hirdetjük az evangéliumot. Ha mi nem tanúsítunk meg bűnbánó és megtérő lelkületet, akkor ne várjuk azt el, hogy mások fogják ezt elkezdeni. Egy nagyon egyszerű alapelv ez. Az Úr Jézus, amikor eljött a földre, és megkezdte az ő munkásságát, János evangélium a második részében találjuk, hogy először is elment és megtisztította a templomot. És aztán jött, és sokszor tanított a templomban, és sokszor csodát tett a templomban, de először meg kellett tisztítani a templomot. Egy nagyon egyszerű alapelv, hogy az oltárnál kell kezdődjön. Szeretnénk, hogy megtérjenek mások, szeretnénk, hogy gyermekeink megtérjenek, vagy barátaink, hogy eredményes legyen az evangélium, amit hirdetünk. Először itt kell, bent látszódjon közöttünk, az oltárnál. És aztán onnan terjedjen tovább. Úgy, mint a hullámverés, úgy terjedjen a bűnbánat. A bűnbánatot nem lehet kierőszakolni senkiből. Ki váltani lehet egy olyan légkörrel, ami az oltár körül alakul ki. Hiába ostorozzuk a népet, a hallgatóságot, de tartsatok bűnbánatot. Innen kell áradnia annak a lelkületnek, erről a helyről. Aztán azt is írja, hogy utána pedig gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, Istennek, az Úrnak a házában, és kiáltsatok az Úrhoz. És miután itt megindult az oltár körül, akkor gyűjtsétek azokat, akik távolabb vannak, mert vonzani fogja azt. Emlékszem, amikor a Jóisten ébredést adott a gyülekezetünkbe, én még olyan külső szemlélő voltam itt a fiatalok között, vasárnap este volt, vége volt az Isten tiszteletnek, és ott volt egy kis terem az oldalba, és a fiatalok ott maradtak vissza imádkozni. És belül volt egy mag, és ilyen koncentrikus körökben imádkoztak. És úgy, ahogy össze voltak így gyűlve, mint folyamatosan gyűltek hozzájuk, nyitva volt az ablak, és ki nagyon jól lehetett hallani az imádságukat, a bűnbánó imákat, hogyan tört fel mindenkinek a szívéből, spontán módon. És ahogy ott vagyunk az udvaron, egyszer csak beáll itt két fiú. Jönnek nagy vidáman, lépnek be olyan lezserül, és akkor itt lóg a mellény zsebükből a mozi jegy. Most jöttek éppen a moziból. És azt kérdezik, ezek mit csinálnak még itt? Még mindig imádkoznak. És ők tették a vagányat, hogy hát ők ott benn imádkoznak, de mi milyen jól elütöttük ezt a délutánt. És addig, míg az egyik folytatta ezt a beszélgetést, a második egyre közelebb és közelebb került az ablakhoz, és hallott az imákat. Nem tudjuk, hogy hogy került be a terembe, de egyszer csak hallottuk, hogy feltör annak a fiúnak az imája. És zokogva kéri az Úr bocsánatát, és megvallotta, hogy Uram, látod, hogy most is éppen a moziból jövök, az Isten tisztelet helyett én elmentem a moziba. A barátja elfehéredett. Csak annyit mondott, hogy na ez elárult. És kiment a kapun. Az a légkör, ami kialakul az oltár körül, az vonza a bűnösöket, a megtérni vágyókat. Kovács Géza testvér úgy fogalmazta meg, hogy egy kegyelmi légkör alakul ki a gyülekezetbe. Vágyjuk ezt, testvére? Én nagyon vágyom. Kezdjük el az oltár körül. Aztán a másik alapelv, ami a bűnbánattal kapcsolatos az, hogy mélységes alapossággal kell a bűnbánatot gyakorolni. A bűn nagyon komoly dolog, ami elválaszt minket Istentől és az örök üdvösségünktől. És ha Isten olyan komolyan kezelte azt, hogy az ő egyszülött, egyetlen ártatlan fiát a keresztre adta értünk, ennyire komoly a bűn. És nem lehet komolytalanul bánni vele. És éppen ezért a megbánását is olyan komolyan és alapossággal kell végezni. Öltsetek gyászruhát, vagyis ez egy külső jele volt annak, hogy valaki bűnbánatot gyakorolt. Külsőleg látszott, hogy gyászruhába öltözött, és sírjatok, sírjatok ti papok, jajgassatok. Nem színészkedésből, hanem amikor megtörik a lelkem, és ott vagyok Isten jelenlétében, és előtör a lelkem mélyéből az az őszinte imádság. Nem feltétlen a külső könnyeknek a pergése, de ott benne a lelkünk sír, és bánja a bűneinket. Na, ilyen alapossággal kell megbánni a bűneinket. Ha a papok ilyen őszintén bánják a bűneiket, akkor már lehet hívni a többieket is a templomba. Gyászruhában töltsétek az éjszakát, Istenem, Istennek szolgái. És azt is írja, hogy megszűnt az étel és italáldozat, és ugyanakkor azt is írja, hogy eltűnt az öröm is az emberekből. Az oltár körül már nem volt öröm. És a bűn váltja az ki, hogy az igazi, őszinte örömünk, amit az Úrtól nyertünk, az lassan elpárolog. Ez nem úgy van, hogy minél felnőttebbek leszünk a hitben, annál stabilabbak vagyunk érzelmileg. És így megmagyarázzuk, hogy nem kell már mindenen úgy elérzékenyülni. Ez igaz. De amikor az őszinte öröm eltűnik az arcunkról, akkor ez baj. És ez látszik rajtunk. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, mondja Pál apostol. Mélységes alapossággal. És utána pedig, miután ezt tették a papok az oltár körül, akkor gyűjtsétek össze a véneket, az ország minden lakóját, és kiáltsatok az Úrhoz. Kiáltásokkal is. Amikor az imádság úgy feltör a szívünk mélyéből, mert tudom, hogy Isten most reán figyel, az egész mennyország arra figyel, hogy én most mit fogok imádkozni. És előtör a lelkem mélyéből. Mélységes alapossággal kell megvallani a bűnt és bűnbánatot gyakorolni. A Jóisten kegyelmet ad, jövő vasárnap folytatódik majd ez a tanulmány a Jóel próféta könyvéből, és ott a megtérésről lesz szó második rész alapján, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, és valószínű, hogy bővebben el lesz mondva ez az igazság. De még egy elvet hadd mondjak el, ami egy biblikus alapelv a bűnbánatnak, bűnbánattal kapcsolatosan az, hogy és senki sem maradjon ki. Senki sem maradjon ki belőle. Persze senkit sem lehet rá kényszeríteni. És nem egyformán fog mindenki viselkedni az Isten jelenlétében. De amiről itt ez a rész ír, és a következő részekben leírja Jóel próféta, hogy majd gyermekeitek, majd ha ők is látomásokat látnak, de előtte szükség van arra, hogy mindenki bűnbánatot gyakoroljon. Megkezdik a papok, folytassák a vének. Jöjjenek a fiatalok is, azt mondja a harmadik versben, beszéljétek el fiaitoknak, fiaitok meg az ő fiaiknak, azok pedig a következő nemzedéknek. Ez nem csak egy szójáték itten. Néha azt gondoljuk, hogy automatikusan megy a hívő élet előre. Néha azt gondoljuk, hogy a mi gyermekeink, meg a következő generációk csak úgy magától meg fognak térni. És ez látszik abból is, hogy nem szánunk elég időt. Hát imádkoztunk ma a gyerekekkel. Hát ma éppen nem, de holnap hátra sikerülni fog. Nem veszük elég komolyan, éppen azért, mert arra gondolunk, hogy ez magától megy, vagy esetleg a lelki pásztor fogja elvégezni ezt a munkát. Az ige azt mondja, hogy mondjátok el a ti fiaitoknak, a fiaik azoknak a fiainak, mondjátok el, hogy hogy tértetek meg. Mondjátok el, hogy hogy kell a bűnbánatot tartani, mutassátok meg előttük. És azt is mondja az 5. versben, hogy ébredjetek részegesek és sírjatok. Könnyű egy részeges embert bűnbánatra késztetni? Nem könnyű. Nem csak a részegesről van itt szó, de mondjuk úgy, hogy azok, akik mélyen a bűnben élnek, azoknak is sírniuk kell. Minden réteghez el kell jusson ez. A bűnbánatnak a lelkülete ki kell áradjon az emberekre. Azokra is, akik fehér galléros bűnöket követnek el. Akik mindenhol tisztán jönnek ki, bármilyen kivizsgáláson, csak az Isten szűrőjén keresztül akadnak fent, mint bűnösök. Lehetnek püspökök, lelkipásztorok, előjárók, vagy egyszerű emberek. Az Isten szűrője mindannyian fennakadunk. És azt is mondja tovább, hogy a parasztok is sírnak. Azt mondja, szomorkodnak a parasztok, jajgatnak a vincellérek, mert oda van, nincs búza. Egy olyan gyászra, egy olyan bűnbánatra szólít fel Jóel, ami kiterjed mindenkire. Azokra is, akik el vannak zűrve, akik mondjuk úgy, hogy a társadalomnak a söpredéke, az alja népe. De azokra is, akik tisztességes munkások, a parasztok, a földművesek, vagy az ipari munkások, mindenkire ki kell terjednie. Mert a sáskákon keresztül Isten meg tudja szólítani ám. És vajon nincsen-e aktualitása ennek az ígének? Nem úgy néz ki most Románia, vagy Közép-Kelet-Európa, mint sáskajárás után. Nem panaszkodunk emiatt? Vagy nem mindennapi kérdés előttünk, hogy meddig lesz ez így, meddig süllyed még lejjebb, ugye gazdaságilag, erkölcsi szempontból, szociálisan ez az ország, és velünk együtt még sok más ország. De igen. És a megoldás az, ha Isten felé fordulunk. És a papoknak is ugyanúgy Istenhez kell fordulniuk. Senki se maradjon ki. Egy réteg sem. A gyermek, fiatal, idős, és ugyanakkor a társadalom minden rétege. A hívőség, a megtérés nem csak az egyszerű, buta embereknek való. Minket úgy tanítottak az iskolában, a mi időnkben, ugye, az nagyon buta ember volt, aki Istenben hitt, vagy a Bibliában. És azt mondták, hogy ez a hit, ez csak a buta embereknek való. A legbutább ember az, aki úgy gondolja, hogy Isten nélkül is megvan. Az ige felszólít a bűnbánatra. Jóel azt jelenti, hogy az Úr az Isten. Az Úr az Isten. És az ő nevén keresztül is érdekes, hogy sehol máshol nem jelenik meg. Több Jóelről is szó van a Bibliában, de egyik sem egyezik meg ezzel a próféta Jóellel, aki ezt a könyvet írta meg. Még azt sem tudják pontosan, hogy mikor élt. Királyok idejében, vagy éppen a babiloni fogságból való visszajövetel után élt, nem lehet tudni pontosan. Éppen azért, mert az üzenete annyira aktuális volt bármelyik időszakra. Vajon tud-e mi hozzánk is szólni az Úr? Vagy úgy látjuk, hogy ez nem nekem szólt. Ez tévedés volt. Ez nem nekem akarta mondani az Úr. Thank you. köszönjük, hogy az oltárhoz hívtál ma este is bennünket. Olyan sokszor átéltük már azt, hogy erről az oltárról, ahol az Isten bárányának vére folyt ki, a bűnbánat árat mi reánk, és a bűnbocsánat árat mi reánk, a felemelés árat mi reánk. Újból szükségünk van erre. Kérünk, hogy vonz újból magadhoz közel, és segíts meg, hogy úgy menjünk tovább erről a helyről, mint akik elhatároztuk, hogy teljesen oda teszünk mindent. Nem amit kötelességből tennünk, hanem ami őszintén a szívünk mélyéből fakad, legyen ilyen a mi áldozatunk és a mi egész életünk. Árasz ki ezt a lelkületet, kérünk a mi gyülekezetünkre, gyermekeinkre, idős testvéreinkre, középkorúakra, mindenkire, a vendégekre is, akik átlépik ennek a hajléknak küszöbét, hogy veled találkozhassanak körünkben. Tied legyen a dicsőség, hogy még a sáskákat is felhasználod, különböző élethelyzeteket is felhasználod, arra nézve, hogy minket magadhoz közel vonj. Légy áldva ezért is, tarts meg minket, és légy velünk az előttünk álló hét folyamán is. Az Úr Jézus drága nevében kérünk. Amen.
Amen.